Imádkozzunk. Úr Jézus, olyan jó azt újra és újra hallani, hogy nincs károsztató ítélet ellenünk. Ha visszanézünk erre az elmúlt hétre, vagy akár csak erre a mai reggelre, egészen biztosan látjuk azt, hogy a világosságodban láthatóvá válnak a bűneink is. Köszönjük neked azt, hogy nem csak erre világítasz rá, hogy bűnösök vagyunk, hanem rögtön adod a kegyelmedet is. Köszönjük, Urunk, hogy teljes bizonyossággal mondhatjuk a Te igédre építve és ismerve azt, hogy mit tettél értünk a kereszten, hogy hogyan támadtál fel a mi megigazulásunkért. Mindezeket tudva és ezeket ismerve, aztán fölidézve azt, hogy hogyan találkoztál velünk, ezek alapján tudjuk pontosan azt, hogy nincs károsztató ítélet ellenünk. Urunk, kérünk Téged arra, hogy ennek az örömével hassát bennünket is. Segíts, hogy teljes bizonyosságunk legyen afelől, hogy aki ilyen nagy ajándékot adtál nekünk, ugyanúgy gondoskodsz a mindennapi problémáinkról is. Annak úgy jövünk el ide, hogy vagyunk, és arra számítunk, hogy más emberként mehetünk el. Szeretnék imádkozni azért, hogy a te kegyelmed érintsen meg mindnyájunkat, úgy, ahogy arra szükségünk van. Igazíts helyre bennünket, állíts helyre, hogyha erre van szükségünk, bátoríts, vigasztalj. Urunk, köszönjük neked azt, hogy elrendeztél mindent. Szeretnénk, Urunk, ezt látni. Köszönjük, hogy így jöhetünk eléd, mint a te gyermekeid. Ezzel a bizonyossággal, kegyelemből, hit által üdvösségünk lehet. Amen.
Köszönöm, Máté. Köszönöm, zenészek. Köszönöm, Levi. Nem tudom, hogy észrevettétek, hogy 5 éneket énekeltünk ma, ugye? Mindig szoktunk 4-et, de minden ének annyira illetett a prédikációnkhoz, hogy nem tudtunk nemet mondani, és akkor azt mondjuk, akkor legyen 5, mert mindegyik olyan szép. Tehát egy sorozatnak a végén vagyunk. Tehát látom, hogy vannak újak ma reggel, és nagyon örülünk azoknak, akik először vannak itt esetleg. De egy sorozatnak a végén vagyunk, az elmúlt 11 alkalom vettünk az első Péter levelét, és most van az utolsó reggel, hogy foglalkozunk ezzel a gyönyörű szép levéllel, nagyon fog hiányozni nekem, nagyon örültem ennek a levélnek, és ugye ezek az elmúlt hetekben többször arra beszéltünk, hogy ami levélben van, hogy van egy szorvány, vannak gyülekezet, akik nagyon nehézségekben vannak, és Péter igyekszik vigasztalni őket ebben a szenvedésben. Keresztény üldözésben vannak. És Péter szeretne vigasztalni, erősíteni, bátorítani őket, és többször feldolgoztak ezt a témát az elmúlt hetekben, hogy mit csinálunk mi, amikor mi nehézségekben vagyunk. Nézzük meg, hogy Péter hogyan fejezi be ezt a gyönyörű szép levelet. Júli, olvas fel nekünk 1. Péter 5, 6. verstől 14. vers a könyv végéig.
Alázzátok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve kit nyeljen el. Álljatok ellene a hitben, szilárdan, tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Övé a dicsőség és a hatalom, örökkön örökké. Ámen. Szilvánusz által, aki, mint gondolom, hűséges testvéretek, röviden írtam, bátorítva titeket, és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Köszönt titeket a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával. Békesség mindnyájatoknak, akik a Krisztusban vagytok.
Köszönöm, Juli. A hatodik vers lehetne egy záró mondat az egész könyvnek, egy ilyen összefoglaló üzenet az egész első Péter levelének. Tehát újra felolvasom a hatodik verset, de hozzáteszem még az előző való hét, az ötödik versnek a másik részét. Jó? Tehát 5b és 6. Tehát először 5. Legyetek alázatosok, mert Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmet ad. Alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. Tehát a hatodik versből veszem a három pont a prédikációknak. A három pont az, hogy alázatok meg tehát magatokat. A másik, Isten hatalmas keze alatt. És a harmadik, hogy ő felmagasztaljon titeket annak idején. Menjünk az Úr elé és imádkozunk. Mennyi atyánk, hiszünk, hogy a te jelenlétedben vagyunk. És azt is hiszünk, hogy neked dolgod van velünk, egyénileg. Hogy te elhoztad minket itt, hogy találkozunk veled, mint gyülekezet, és hogy személyesen beszélj a mi szívünkhez. És Úr Jézus Krisztus, nem szeretnék akadály lenni annak, amit te szeretnél mondani ma reggel nekünk. Köszönöm, hogy kiálthatunk te hozzád, hogy szólj a te népedhez, a te ígéden keresztül. Engedj, hogy megértsük a te ígédet. Engedj, hogy ezt tudjunk alkalmazni a saját életünkre nézve. Add nekünk hitet, hogy merjünk azt elhinni, amit te ígértél nekünk, és azt cselekedni, és azt tenni, amit te kérsz tőlünk. Így légy velünk. Kérlek, hogy legyél velem, hogy el tudjam mindent elmondani, ami rám bízta, semmi többet, semmi kevesebbet. És engedj, hogy a te ígéd találjon jó talajra a mi szívünkben. Engedj, hogy a mi szívünk puha legyen, tudjon befogadni azt, amit te szeretnél mondani hozzánk. Kérünk így, szólj hozzánk a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Egy verset szeretném idézni nektek, azt hiszem, hogy minden gyerek Angliában és Amerikában ismeri ezt az aranyos verset. Humpty Dumpty sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, and all the king's men and all the king's horses could not put Humpty together again. Tehát Humpty Dumpty egy falon ült, leesett a szegényke, és senki nem tudta őt összerakni. Azt mondja, ez egy brit vers. Most nem tudjunk, hogy ugye hány darabra tört össze Humpty Dumpty. Mit gondoltok? Három darabra? Vagy több? Sok? Szilánkra? Szeretem azt a magyar szót, ripityára. Nem tudom, hogy ez ide tart. Ripityára tört össze ez a Humpty Dumpty. Nem tudjunk. De mit gondoltok? Ha ezt a zsolnai vász, és Tündi nem is tudja, de nagyon fogom. Ha én kicsúszna a kezemből, akkor hány darabra törne össze? Hány mit gondolsz? Ripityára. Na, én is azt gondolom. Ripityára. Visszateszem. Szóval ne rúgjátok azt a lécés. Amikor ez a gyönyörű világ bűnben esett, akkor hány darabra tört össze ez a világ? Szerintem ez a világ is ripityára tört össze, szilánkra tört össze. És amikor mi szenvedünk, a mi saját életünkben és szenvedésen keresztül menjünk, akkor sokszor úgy érzünk magunkat, hogy az én életem is szilánkra tört össze. És végülis ez a kép ma reggel, hogy mit csinálunk mi, amikor ott ülünk a szilánkok között. És fogjunk a szilánkokat, és felemeljünk az Istenhez, és Uram, mi történt? Mi történt az én életemben? Ezt nem éltem. Ez nagyon-nagyon fájdalmas. Az elmúlt hetekben az első Péter levelében, ugye, Péter nagyon sokat beszélt a szenvedésről ezen a levélen, ugye? Nagyon sok nehézségen keresztül ment ezek a gyülekezetet. Ez a gyülekezet, és Péter szerette volna biztatni őket, és szerette biztatni minket is, hogy találjunk meg magunkat ebben a textusban, hogy alkalmazzunk ezek az igeverseket a mi saját életünkre nézve. Tehát milyen nehézségen keresztül mész most? Vagy átmentél az elmúlt hetekben, az elmúlt időben? Mi az, ami személyesen a te életedben padlóra küldött téged? Egy nehéz kapcsolat, ami tele van feszültségekkel, nehézségekkel, konfliktusokkal, vagy egy egészségi betegség, valamilyen krónikus betegség, amivel nem tudsz abból kigyógyulni, valahogy újra és újra visszatér. Vagy éppen egy nagy döntés előtt állsz. Stresszes az egész helyzeted. Nem tudsz túltenni magadat azon, hogy akkor mi lesz, hogy lesz az egész, mit csináljak itt. Vagy éppen pénzügyi gondok vannak, munkanélküliség esetleg. Mi az, amit azt mondod, hogy ez nagyon nehéz. Mert mindannyiunk átmenjünk ezek a dolgokon. Most látom, hogy mindenki gondolkozik. Igen. Vagy mindenki már átment, vagy át fogsz menni ezen, amikor csak ott ülsz a szilánkok között, és azt mondod, Uram, most mi van? Tehát mi az, amitől mondanád, hogy úgy érzed, hogy összetörtem? Minden összeomlott az életemben. És Péter nagyon sokszor igyekezett minket vigasztalni az elmúlt hetekben. És Péter bíztat minket ezek a versekben, hogy alázunk meg magunkat ilyenkor. Ez egy, mit jelent megalázni magunkat? Ez mit jelent? Hogyan defináljuk azt a szót, hogy alázunk meg magunkat? Gondolkozunk ezen egy kicsit, de hogyan definálnál azt? De mielőtt próbálom megválaszolni ezt a kérdést, soroljunk fel néhány nem alázatos ilyen hozzáállás az Istenhez. Mi az, ami nem alázatos? Azokat zárjuk ki, hogy ez nem egy alázatos viselkedés Isten előtt, amikor szenvedünk. Például az egyik, az amikor kezdünk hibáztatni az Istent, ugye? Itt vannak ezek a szilánk, ne vagy hibás! Te engedted meg, hogy ez a váza kicsúszon az én kezemből, és vádoljuk az Istent, hogy miattad van ez az egész. Az nem egy alázatos hozzáállás. Vannak, akik odáig mennek az ő vádoskodás Isten felé, ugye? Ha Isten létezne, akkor nem is engedne ez az egészet. De biztos nem is létezik, és átcsúsznak egy cinicizmus, egy cinikus hozzáállás. Az Isten nem is létezik. Igazából van harag a szívükben. Hibáztatják az Istent. Ő az okozó, ő miatt van ez az egész. Vagy egy másik nem alázatos hozzáállás. Vannak, akik tovább ülnek a szilánkban, nem is tudnak felállni, nem is tudnak mozdulni, csak nézik a szilánkok, és feladják a küzdelmet. Nagyon ilyen passzívá válnak. Feladják a reményt, hogy valamikor jobb lesz ez az egész. Passzívá válnak, depresszióban esnek, ilyen áldozat mentalitásuk van. Szorongnak. Lehet, hogy menekülnek az alkoholban. Tehát nem tudnak mit kezdeni az egésszel. És lehet, hogy saját magukat hibáztatják. Szégyellik magukat. Tele vannak önváddal. Nem tudnak kimozdulni az egészből. De vannak másik hozzáállások is. Vannak, akik talpan állnak, és pozitívan nekik állnak az egésznek. Bíznak magukban, és hirdetik, hogy én megoldom. Majd én megoldom. Szilánkra van törve az életem. Nem baj, én meg tudom ezt oldani. Elég erős, elég ügyes vagyok hozzá. Jobbá teszem az életemet. Én emberek készen vannak harcolni. Soha nem adják fel. Ez se túl egy alázatos megoldás, amikor magunkban bízunk, majd én megoldom. És ugyanakkor vannak olyanok, akik nem is veszik észre a szilánkák. Ilyen emberek is ismerik, ugye? Szilánkok? Milyen szilánkra gondolsz? Az egész világ, mi csak fejlődünk. Egyre jobb lesz az egész, ez a tiszta, pozitív, de kicsit vak azok a dolgokról, ami nagyon nehéz az életben. Majd jobb lesz az ember, az egész. Az emberiség fejlődik, itt nincsenek gondok, nem kell negatív dolgokról beszélni. Tehát ezek a hozzáállások, ezek nem jellemző az alázatosságra. Ha ez nem az alázatosság, akkor mi az az alázatosság? Mit jelent alázatosnak lenni, vagy megalázni magunkat? Péter folytatja a gondolatainkat a következő versben, és kifejti, hogy mit jelent, hogy néz ki az alázatosság a 7. versben. Nézzük meg a 7. verset. Minden gondotatok őreje vessétek, mert neki gondja van rátok. Őreje vessétek minden gondotok. Péter, aki egy halász volt, ő használja egy halász szó. Vessétek, ugye? Szoktunk vetni a hálónkat, ugye? És el tudom képzelni, hogy Péter azt mondja, hogy dobáljatok azt a hálót, oda tegyétek az Istennek. Neki, ad neki a problémát. Jó messziről vessétek a gondotok Istenre. Azt is tudjuk, hogy ez a szó, az a vessétek, nem ige formában jelenik meg. Ha jól tudom, a magyar szó, a participle, az egy melléknév, igennév. Amit azt jelenti, hogy ez a participle, az a igennév, ez kifejti jobban az ige, a fő ige, amit ment előtte. Folytatja azt a gondolatot. Tehát a fő ige ebben az egész szakaszban az, hogy alázd meg magadat. Hogyan? Úgy, hogy vessünk a gondjainkat Istenre. Őszintén és összetörten adom a nehézségemet Istennek. Így lehet alázatosnak lenni. Tudván, hogy neki gondja van rám. Hogy ő szeret engem. Ő törődik velem. Tudja, hogy mi történik, és velem van, ugye? Tehát lehet, hogy nem érdemelem az ő gondoskodását, lehet, hogy nem érdemelem az ő szeretet, de ő velem van. Nem érdemelem meg, annak ellenére, hogy mi történik itt velem, tudom, hogy ő velem van. Velem van. És ez az alázat. Ez az alázat. Az életem összetört, én nem tudom javítani, de nem akarok kétségben esni, hanem neked szeretném adni, de van egy bízalom, és van egy őszintesség, van egy alázatot, ahogyan látom az életemet. Ő az, aki tud segíteni. Te vagy az én mennyei atyám, tessék, itt vannak a nehézségek az életemben. Tehát Péter így beszél az alázatról. Nem háborodunk fel, nem menekülünk, nem maradunk benne, hanem egyszerűen őszintén odaadunk az Istennek, bízva, hogy ő tud segíteni. Menjünk tovább. Most jön a második pont. Az Isten hatalmas keze alatt. Tehát alázunk meg magunkat az Isten hatalmas keze alatt. És ez hasonlít, emlékeztek, egy pár hét a 4. fejezetben, a 19. verset olvastunk, amit így hangzik. Akik tehát Isten akaratából szenvednek, azok is ajánlják lelküket a hű teremtőnek, és cselekedjék a jót. Pár hét erről beszéltük a versről. Hogy amikor szenvedünk, akkor tudnunk kell, hogy amit történik velem, az nem véletlen történik. Vagy hogy az Isten nem vette észre. Vagy az Isten így nem akarta, nem? Az Isten tud róla. Az Isten tud róla. Sőt, arra beszéltek, hogy úgy kell tekinteni a nehézségünkre, a szenvedésünkre, hogy az Isten valamiért ezt megengedte. Úgy is lehetne mondani, hogy az ő akaratából van. Ahogy Péter mondja, az ő akaratából történnek meg a dolgok. Tehát Isten az, aki irányít mindent ebben a világban. És ő valamiért ezt megengedte. Neki célja van, neki terve van mindennel, ami történik körülöttünk. Nem ő az okozó, mert látjuk a következő versekben, Sátán az az okozó, de Isten az engedi. És Péter rögtön a következő versekben, mindjárt fogunk azt látni, a 8. és a 9. versben, ő rögtön biztat minket, hogy álljunk erősen a mi hitünkben. De nem kell kétségben esni, amikor szenvedünk. Egy hitharc folyik körülöttünk. És hogy néz ki ez a harc? Ki tudom azt mondani a szenvedés közepén, hogy annak ellenére, ami történik velem, annak ellenére, hogy lehet, hogy én rontottam el az egész, Isten velem van, és szeret. És Péter erre szólít fel minket. Egy harc folyik körülöttük. Ez egy hit harc. Ez Istennek terve van minden, ami történik velünk. Bízunk benne. Ne gondoljunk rosszat az Istenről. Ne vádoljunk őt. Itt nagyon résen kell lenni. Péter így folytatja. Nézzük meg, 8. és 9. vers. Erről beszél. Legyetek józanok. Vigyázzatok. Mert az ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte. Keresve, ki nyeljen el. Tehát a sátán olyan, mint egy oroszlán, aki hazudik, aki nagyon veszélyes. Álljatok neki ellen a hitben. Higgyek, hogy Isten jó velem. És nem gonoszul tervezi, ha célja van mindennel. Szilárdan tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be a testvéreiteken a világon. Tehát az ördög, ő okozta a fizikális szenvedés, és készen van több kárt okozni a lelkünkben, ha nem vigyázunk. Ugye ez is csak egy kicsit más, mint amit a mondat az előző fejezetben, amit láttok egy pár hét ezelőtt, amikor átmenjünk szenvedésen, Péter azt mondta, hogy akkor ilyenkor ne szégyenkezzél, amikor átmész a szenvedésen. Ne szégyenkezz, és azt is mondja, ne lepődjetek meg. Emlékezzetek ezek a felszólításokról? Amikor a szenvedésen keresztül mész, nem kell meglepődni. Az összes testvérek világszerten, ők ugyanazon mennek át. Nincsen meglepetés. Nem kell szégyenkezni. Ugye, aki követi az Úr Jézus Krisztust, az benne van a pakliban, hogy úgy, ahogy Jézus Krisztus szenvedett, mi is fogunk szenvedni. Szóval, hogyan tudunk mi ma, 2023-ban józanul gondolkodni, és ellenállni az ördögnek? Az, hogy ne hidd el azt a hazugságot, amit most nagyon sok hamis tanító képvisel, ez Amerikából jön, és nagyon-nagyon népszerű Amerikában, de megjelent már régóta itt Magyarországon, itt is nagyon-nagyon népszerű, az, hogy ha erősöd a hited, ha valóban bízol Istenben, akkor neked nem lesz semmi problémád az életedben. Ha igazán alárendeled magadat Istennek, és ugye teljesen átadod magadat Istennek, akkor ő védeni fog téged minden betegségtől, minden problémától, és meg fog áldani téged mindenben. Ez a tanítás, ez nagyon erős, nagyon népszerű, nagyon csábít, hogy ez igaz legyen, hogy Isten védjen engem, ha csak eléggé tudok hinni benne, ez, mintha ez lenne a hit harc. De mi a probléma ezzel a tanítással? Az, hogy amikor te szenvedsz, akkor ez a te hibád. Mert te nem eléget hittél, nem eléget bíztál az Istenben. Ha elég erős lett volna a hited, akkor te nem szenvednél. És most két problémád van. Szenvedsz, és lelkiismeret furdalásod van. És így nagyon sok ember tönkre megy ebben a hitben. Nekem jobban kellett volna bízni. Ez én hibám az egész, mert nem igazán tudtam magamat alárendelni Istennek. Nem fogunk itt mondani neveket, hogy ki az, aki képviseli ezt világszerte, de nagyon sokan, és nagyon sokan szenvednek ettől a csábítástól, ettől a fél igazságtól, mert ez egy fél igazság. Mit jelent erős hittel rendelkezni, amiről volt szó? hogy annak ellenére, hogy bajban vagyok, nehézségben vagyok, Isten velem van, és szeret, és nem változott. Az Isten nem fog mindig kivédeni minket ezek a dolgoktól, hanem velünk van, és ő fog vigasztalni, bátorítani, és ő fog tovább megállni, és ebben bízhatunk. Tehát ez a hit, amire bíztat minket Péter, hogy megalázunk magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Amikor Tony és én szabadikán voltunk, akkor New Yorkban, Long Islandben mentünk, és nagyon jó volt. Minden egyes napon felálltunk a biciklinken, és lebicikliztünk a partra. Nagyon jó volt. És néha bementünk a vízbe, és úsztunk, és akartunk kiúszni a parttól, de jöttek ezek a hatalmas nagy hullámok. Nem tudom, már voltatok az óceánban, és a hullámok csaptak, de ha de neki feszülsz, vagy próbálsz átugrani ezek a hullámok, akkor ezek nagyon veszélyesek. Nagyon veszélyesek tudnak lenni. És ott is az emberek mondták nekünk, hogy ez ne csináld meg, mert ha próbálsz átugrani, akkor a hullám felemel téged, és a fejedre dob téged. És nagyon könnyen tudod eltörni a nyakadat. És nem is túl régen Csenge és Josiah, az ő tavaszi szüneten lementek Floridában, jöttek a hullámok, és pontosan ez történt Josiah-val. Felemelte, puff, és oda csapta a fejéhez, a földhez. Nagyon veszélyesek a hullámok. De kiderült, hogy átmenni egy hullámon nagyon egyszerű az egész. Hogy kell átmenni egy hullámon? Nem fölötte, nem megfeszülve, hanem alatta mész. Jön a hullám, és de csak úszol alatta, és csung, átmész a hullámon. Erről van szó. A Péter így bíztat minket, hogy merjünk megalázni magunkat az Isten hatalmas keze alatt. Van egy vers, ami mindig közel állt hozzám az évek során, Ézsaiás 57:15. Ez Isten távol van tőlünk, ő hatalmas Isten, de ugyanakkor ő közel van hozzánk. Ézsaiás 57:15. Ezt mondja a magasztos, a felséges, aki örök hajlékában lakik, szent az ő neve. Magasságban és szentségben lakom, de megtörtel és alázatos lelkővel is. Felüdítem az alázatosokat lelkét, és felüdítem a megtörtek szívet. Ez a mi Istenünk. Transzendens, messze, távol van, uralkodik, ő a teremtő, de immanens, ő mindig közel hozzánk. Közel az alázatos szívükhez. És itt megérkeztünk a mi harmadik pontunkhoz, hogy felmagasztaljon annak idején. Ez az Isten terve velünk, hogy felmagasztaljon minket annak idején. A kérdés az, hogy ezt el tudod hinni, hogy Isten szeretne téged felmagasztalni. Furcsa kérdés, nem? Ez egy nagyon fontos kérdés. El tudod fogadni, hogy az Isten terve veled az, hogy téged felemeljen. Becsületet adni neked, ezt elhiszed? Nagyon remélem, hogy ezt el tudod hinni. Mert ha ezt el tudod fogadni, és ebben bízol, mert ha nem, akkor az egész életed arra fog szólni, hogy de majd keresed a saját becsületedet. Majd keresed a saját dicsőségedet. Ez egész életed erről fog menni, hogy de tele leszel elvárások mások felé, hogy ők szeressenek téged. Hogy ők tiszteljenek téged. Keresel a saját dicsőségedet. Igyekszel igazolni magadat, hogy te fontos és te értékes ember vagy. Erről fog szólni az egész életed. Ha az élet filozófiád, hogy neked kell bizonygatni és valamit felmutatni, vagy teljesítened kell, akkor két lehetőségünk van a mi életünknek, ugye? Ha sikeres, akkor rohadtul büszkék leszünk. Ha nem sikerül, akkor mélyen leszünk, padlót fogunk. Mert nem jött be, nem tiszteltek, nem becsültek meg. Ha mi ezen az úton fogunk menni, akkor ez a mi vár ránk. És ez is az, hogy ne csináld ezt. Inkább alázunk meg magunkat. Nagyon sok társadalom a világban úgy működik a világban, hogy úgy hívják, hogy szégyen és becsület társadalom. Amikor jönnek a nehéz idők, a háború, nagy szegénység, ha a férfi nem kiáll az ő családért, vagy az országért, akkor nagy szégyent hoz magára. Azért hívják, hogy szégyen és becsület társadalom. De ugyanakkor, ha az a férfi ő hősiesen kiáll, és harcol, és dolgozik az ő családért nehéz időkben, akkor ő becsületet szerez magának. És mi így tanulunk, mit jelent feláldozni magamat. Megéri feláldozni magamat, mert becsületet szerezek magamnak, amikor én kiállok másokért. Ez a féle gondolkodás, ez nagyon sok helyen van a világon. Így vagyunk valahogy beállítva. Ez valahogy közel áll hozzánk, a szégyen vagy a becsület, és ezt adja az élet értelmet nekünk. De gondolkozunk ezen egy kicsit. Tudunk mi szerezni becsületet? Tudunk mi szerezni dicséretet? Múlt héten volt a kórus, ugye? És az egyik ének, ami lenyűgöző és nagyon különleges volt, az, amit a Lipi énekelt, mint szólóista. Itt van a Lipi, ugye? És ez Lipi kiállt, és ezt a gyönyörű éneket énekelt, és a kórus válaszolt. Emlékeztek erre? Az volt a fő kérdés ennek az éneknek, hogy méltó lenne Jézus Krisztus minden dicséretre. Ez volt a refrén, újra és újra. Jézus Krisztus méltó lenne minden dicséretre. És mi volt a válasz?
Igen.
Tehát Jézus szenvedett, értjük, mi tudjuk a szívünkben, hogy csak ő megérdemeli minden tiszteletet, minden dicséretet. Ő az, aki szenvedett, értünk. Ő az, aki magára vette a mi büntetést, amit mi megérdemeltünk. Ő az igazi és egyetlen hős a történelemnek. Jézus megváltott minket az ő vérével. És ő az, aki feltámadott a halálból, és legyőzte a halált, legyőzte a bűnt, legyőzte az ördögöt. Ő a királyok királya, ő most uralkodik. Minden dicsőség az övé. Az övé. Szóval, Jézus Krisztus méltó minden dicséretre? És mi a válasz? Igen. 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 És Péter ezt mondja a 11. versben. Övé a dicsőség és a hatalom örökön öröki. Jézus Krisztusnak legyen minden dicsősége, de miénk az öröm. Tündi most rám nézem, mert ezt szokta mondani. Tündi is gyakran mondja. Ővé a dicsőség, de miénk az öröm. Miénk az öröm. Valahogy így működik az élet. Így működik az élet. Most milyen örömről van itt szó? Amikor a mi szívünkben minden dicséretet adunk Jézus Krisztusnak, magyarul lemondjuk arról, hogy én szerzek dicsőséget magamnak, nem érdekel a saját becsületem másoktól, akkor tudunk elfelejkezni magunktól. Megszabadulunk a büszkeségünktől, és ez az, amit öröm, sok örömet okoz nekünk. Erről szól Tim Kellernek a kicsi könyvecske. Nem tudom, leírtam a címét most, mert mindig elfelejtem. Az önmagunkról való megfeledkezés szabadsága. És ez a kicsi könyvecske, és lehet, hogy itt van a reklám pillanat, mert újra lesz könyves asztal nekünk, a könyvtár. Ma is lett volna, az Ötvös Zoli és a Csilla fogják ezt csinálni. Tehát a COVID után nem volt könyves asztal, de újra lesz. És ez a kicsi könyvecske, Tim Keller idézi a C.S. Lewis ebben a könyvben. És azt mondja C.S. Lewis, hogy az alázatosság az nem más, amikor el tudom felejkezni magamról. És úgy tudunk elfelejkezni magunkról, mert nem érdekel a mások becsületet, hogy mások dicsérnek engem. Mert minden dicséret az Úr Jézus Krisztus. És ez az öröm, megszabadulunk magunktól. Ez az alázatosság. És ilyenkor, amikor lemondunk a saját dicsőségünkről, akkor mi történik? Mi történik ilyenkor? A Biblia nagyon sok helyen, és biztos, keresétek meg, mert számtalan vers erről szól. A Biblia nagyon sok helyen azt mondja, hogy Jézus továbbadja az ő becsületet nekünk. Ővé minden dicséretet, és Jézus Krisztus azt mondja, és én adom neked dicséretet és becsületet. Tehát a felszólítás itt az, hogy ne keressünk a saját dicsőségünket, engedjük meg, hogy Jézus Krisztus ezt megadja nekünk. És ez a különbség. Ez a különbség. Isten ezt megígéri nekünk, hogy bízunk ebben. Erről szól a 10. vers. Nézzük meg ezt a verset. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, meg fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Ez az ő ígéret. Ő ezt meg fogja tenni nekünk. Példa beszéd 22:4. Az alázatnak és az Úr félelmének jutalma 3 dolog. Mi a jutalma az alázatosságnak? Gazdagság, dicsőség és élet. És az a dicsőség, az a becsület. Az Isten adja az ő becsületet, amikor mi azt mondjuk, lemondjuk róla, és minden becsületet az Úr Jézus Krisztusé. Most Péter ebben 4 szót használ, hogy ne menjünk gyorsan, hogy lassítsunk le, hogy Isten ad kegyelmet az alázatosoknak. Péter azt is mondja, hogy miután rövid ideig szenvedtetek, akkor fog minket felmagasztani. Mit jelent ez a rövid ideig? Mikor fogja ezt csinálni? A 10. versben azt is mondja, hogy aki elhívott titeket az ő örök dicsőségére. Tehát a mi üdvösségünk az biztos. És lehet, hogy csak a mennyországban fogja ezt a dicsőséget adni nekünk. De nem biztos, ugye? Lehet, hogy ő fog minket felmagasztalni, miután átmentünk a szenvedésen. Egy kis idő kell hozzá. Lehet, hogy jövő héten. De tartsunk ki, bízunk benne, hogy az Isten nem feledkezett rólam és az én nehézségemről. Segíteni fog újra, meg fog áldani újra, fel fog építeni újra. Az a lényege, hogy Péter bíztat minket, hogy bízunk benne. Itt van az én összetört életemet. Itt vannak a szilánkok. És Istenem, csak te tudod engem megmenteni, meggyógyítani, és újra szépé tenni. Csak te tudod csinálni ezt. Övé legyen a dicsőség. Nem tudom, ismeritek, hogy Japánban vannak művészetek, olyan művészeti ággal foglalkoznak, hogy elővesznek összetört vázokat, mint amit majdnem az a zsolnai váz majdnem ugye szilánkra tört össze. Most, ha ez megtörtént volna, akkor egy japán mester ide jönne, és megjavítana. Hogy néz ez ki? Nézzük meg egy pár példát. Tehát megcsinálják ezeket gyönyörű szépen. És ezek a képek mindegyik, igazán ezek keresztény életről szól, ugye? Mert az Isten megteremtett minket, mint egyéni darabok. És mindannyiunk értékesek vagyunk. De ugyanakkor mindannyiunk bűnben estünk. És ez egy kép a megváltásról. Az Isten látja mi életünket, és nem fogja fel, jaj, mi lesz itt, hanem ő kezd összerakni minket. És újra dicsőséges és szépek leszünk, mert az Isten azt csinálja a mi életünkben. Erről van szó, erről szól ez az első Péter levele. Hogy ez az Isten munkája a mi életünkben. Ő neki célja van ezek a nehézségekkel, és a nehézségből, a szenvedésből kihoz valamit, ami gyönyörű és szép. Akkor zárjuk le a prédikációt, és zárjuk le az első Péter levelet is. A következő szavakkal a 12. versben Péter befejezi ezt a könyvet, és én is ezzel szeretném befejezni ezt a prédikáció sorozatot. A 12. versben azt mondta, hogy Silvánus, és a Silvánus nevében oda tettem a Sarokkő Prédikátor Klubon keresztül, nem Silvánuson keresztül, akik, mint gondolom, hűséges testvérek, röviden írtam, vagy rajtokon keresztül mondtam, bátorítva titeket és bizonságot téve arra, hogy ez az Isten igazi kegyelme, amiben áll. Ez az Isten a kegyelme. Ez az igazi kegyelme. Hogy az Isten az, aki megtart minket a nehézségekben. Az ő kegyelme az elég. Ő az, aki összerak minket. És azt most, mi megnézzük, az utolsó vers és az utolsó felszólítás egész könyvnek a 14. vers, kérem, hogy mindenki álljatok fel. Álljatok fel, légy szíves. És ezt a 14. vers felszólítást mi ezt együtt fogunk csinálni, jó? Tehát olvassam fel a 14. vers. Köszöntsétek egymást a szeretet csókjával, azaz békesség mindnyájatoknak, aki Krisztusban vagytok. Azt szeretném kérni most, hogy forduljatok valakihez, és jó magyar módon egy szent csókot adjál neki, és remélem, hogy valakihez fordulsz, aki nem ismersz, mert az lenne az igazi. Várjátok! És azt mondjad neki, hogy ez az Istennek az igazi kegyelme, szilárdon álljatok ebben. Jó? Akkor köszöntsétek egymásnak. Köszönöm szépen, hogy ilyen kedvesek voltatok, nagyon jó. Ki az, aki megpuszít 3 embert? Julit, oké. Okay. Nagyon jó. Oké, okay. Akkor szeretnék imádkozni, és akkor felolvasni a kérdéseket a kis csoportnak. Imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjük, hogy amikor padlót fogtunk, de bíztatsz és bátorítsz minket, hogy álljunk ebben a kegyelemben. Hogy te vagy az, aki nem felejkezett rólunk. És te vagy az, aki felemelsz újra. És te vagy az, aki összerakod a mi összetört életünket. És hívsz minket, hogy egyszerűen merjünk te benned bízni. És hogy az valahogy ez az igazi alázat. De eléd menni, és de rád vetni az összes problémáinkat. Nem menekülni, nem panaszkodni, hanem egyszerűen őszintén kiontani neked a lelkünket, hogy mi van bennem, milyen fájdalmak vannak itt. Úr Jézus Krisztus, köszönöm, hogy de az, aki meghallgat minket. Köszönöm, hogy de vagy a királyok királya. Köszönöm, hogy de mindent tudsz, és mindennel van célod. Nincsenek véletlenek. Köszönöm, hogy hozzád fordulhatunk, mint a királyok királya. És te szeretsz minket. Köszönjük az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.